Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban nagy örömömre, Benkő Viktória, a Belvárosi Patika vezetője. Köszöntelek, Viki, nagy szeretettel.
Szia, Ági, én is köszöntelek. Örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat is.
Hát elárulhatjuk, hogy nagyon régóta készülünk erre a beszélgetésre, de hát két gyönyörű gyermek anyukájaként, és ugye a Belvárosi Patika vezető gyógyszerészeként nagyon elfoglalt vagy, úgyhogy nagyon örülök, hogy most itt vagy, és tudunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy nyilván egy kicsit meg foglak kérdezni arról, hogy hogyan is indult a te pályád, hogyan lettél gyógyszerész, de hogy az is egy nagyon érdekes része az életednek, hogy családanyaként és vezetőként hogyan tudsz együttműködni, úgyhogy ezeket a témákat fogjuk körbejárni. Hol születtél? Testvérek, család, mesélj egy kicsit a gyermekkorodról.
A gyerekkorom kalandosnak mondható szerintem. Budapesten születtem, és édesapám munkája révén nagyon sok városban éltünk. Nagyon sokszor kellett költözni, nagyon sok helyen végeztem el az általános iskolát, ami azért eleinte nehézséget jelentett nekem. Nyilván kisgyerekként nagyon nehéz beilleszkedni újra és újra egy közösségbe. Viszont most így felnőtt fejjel úgy gondolom, hogy ebből profitálni is tudtam. Tehát könnyebben tudok talán alkalmazkodni új helyzetekhez, felmérni azt, hogy tudok besimulni egy adott közegbe, hogy tudom abból a legjobbat kihozni.
Ez mennyit jelent ez a sok? Engem mondjuk egy is megviselne, tehát én borzasztóan helyhez kötött vagyok. Szóval nagyon el tudom képzelni, hogy ez azért nehéz lehetett. Testvéred van, tehát testvérrel értitek át ezeket az iskolaváltásokat?
Igen, van egy húgom, ő 5,5 évvel fiatalabb, mint én. Ő az elején ugye pici baba volt, amikor én már elkezdtem az iskolát, tehát őt annyira nem érintette még. Engem viszont igen, pont az iskola miatt. Az általános iskolát 5 városban végeztem el, tehát ez nyilván azért soknak mondható. Ebből pedig az egyik az külföldön volt, Leningrádban, a mostani Szentpétervárot végeztem az első és a második osztályt.
Viki, nem gondoltam, hogy ennyire kalandos, megmondom őszintén. Hát mesélj egy kicsit erről bővebben, tehát, hogy például az első-második osztályt, ugye a legfontosabb a beilleszkedés, a szocializáció legérzékenyebb időszakát külföldön, Oroszországban töltötted. Milyenek voltak ezek az évek? Mire emlékszel vissza?
Az első osztályt ezt egyszer elvégeztem itthon Magyarországon, Tiszalökön. Utána került ki édesapám Leningrádba, és a család úgy döntött, hogy mi is követjük őt. Azért, hogy a nyelvi felzárkóztatás megtörténjen nálam, újra első osztályba lettem beiratva, ott kint külföldön. Ugye az az év elsősorban nekem arról szólt, hogy olyan szintre fejlesszék a nyelvtudásomat, hogy a második osztályt már ott anyanyelvi szinten tudjam végezni. És haladtunk is a tervek szerint, tehát az első osztályt ott újra megcsináltam, és akkor utána elkezdtem a második évet. Nehéz volt. Tehát még ha most visszagondolok, most is elsősorban azok az érzések jönnek vissza, hogy megterhelő volt és nehéz volt nekem, főleg a beilleszkedés, főleg az, hogy nem voltak körülöttem magyar gyerekek, nem voltak magyar tanárok, tehát igazából csak a családom volt az a közeg, ahol igazán biztonságban éreztem magam. De túl voltam rajta, megcsináltam, és aztán a harmadikat már Székesfehérváron, itthon Magyarországon fejeztem be.
Akkor ez megkönnyebbülés volt hazaérni újra, gondolom, számodra kisgyerekként, újra lehettek barátaid. Azért a nyelvi nehézségek komoly gondokat okozhattak.
Igen, megkönnyebbülés volt, viszont azért a harmadik osztály még nagy kihívást jelentett nekem. Olyan szempontból ugye, hogy a második osztályt az csak másféle tematika szerint tanultam kint, mint ahogy itthon Magyarországon tanították a gyerekeket. Ugye ez magával vonta azt, hogy nekem tulajdonképpen harmadikban nem csak a harmadik osztályos anyagot kellett elsajátítanom, hanem a második osztályos anyagot is, igen, tehát hogy egy szintre kerüljek a magyar diákokkal.
De hát gondolom sikerült, talán ez alapozta meg, hogy nagyon tanulós lány lettél.
Azt hiszem, hogy igen, tehát a szorgalmamra nagyon nagy szükség volt. Mindig mondom, hogy a húgom sokkal okosabb, mint én, viszont én nagyon szorgalmas és kitartó tudok lenni. és azt hiszem, hogy ennek köszönhetem, hogy ezekben a helyzetekben is helyt tudtam állni.
Nyilván rengeteg előnye is tud lenni egy ilyen helyzetnek. Igazán barátokra azért itthon lehetél, gondolom. Mesélj egy picit a későbbi évekről, meg a középiskoláról. Hiszen azért már sejtjük, hogy egy gyógyszerész kar elvégzéséhez nagyon nagy szorgalom kell, akkor már ez itt megalapozódott egy kicsit, de hogy ment tovább az életed?
Amikor én úgy éreztem, hogy igazán kinyíltam, és már biztos lettem magamban, és láttam célokat magam előtt, amikor már tényleg nagyon jól éreztem magam a bőrömben, az a gimnáziumi évek alatt történt meg. Én ide jártam a Sziládi Áron gimnáziumba, tele vagyok jó élményekkel vele kapcsolatban. Az az időszak, amire nagyon szívesen emlékszek vissza. Könnyedén ment a tanulás, volt előttem cél, melyik tantárgyakkal szeretnék foglalkozni. Barátaim voltak, úgyhogy az az a rész, amire nagyon szívesen emlékszek vissza.
Jaj, de jó ezt hallani. Én is a Szilárdiban végeztem, és a gyermekeim is, és tudom, hogy a te gyermeked is oda jár. Édesapád akkor Kiskunhalason élt a család, gondolom.
Igen, akkor már igen. Azért apu nagyon sokszor volt távol a családtól, hol tanulás, hol munka kapcsán, úgyhogy mi lányok nagyon összekovácsolódtunk édesanyámmal, meg a hugommal.
Mik voltak azok a fő értékek, amiket édesanyától, édesapától kaptál, örököltél, szellemi, lelki örökségek? A szorgalmad az adott is volt, meg a helyzet is kikényszerítetted. Mi volt az, amit a szülők nagyon számon kértek rajtatok, vagy fontosnak tartottak?
Azt hiszem, hogy a szorgalmat és a kitartást édesapámtól örököltem, vagy hoztam magammal, a lelki részeket pedig anyukámtól.
Ez egy nagyon jó párosítás, mondhatni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, beszélgető partnerem, a Belvárosi Patika vezetője, Benkő Viktória. Maradjanak velünk, hiszen egy nagyon izgalmas életútriportban vagyunk, kalandosabban, mint sejtettem. Azt gondolom, a folytatás is izgalmas lesz. Maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Benkő Vikivel, Belvárosi Patika vezetőjével az életút riportot. Középiskolai éveknél tartottunk. Aki eddig nem tartott velünk, hallgassa meg az előző részt ismétlésben akár, mert nagyon kalandos. 5 helyen végezte az általános iskolát, Viki. Ugye édesapja munkája kapcsán 5 városban is, külföldön, Leningrádban is tanult. Szóval nagyon izgalmas, de végre ott tartottunk, hogy nyugvópont volt, biztonságban érezted magad, kinyíltál, barátaid voltak, itt Kiskunhalason, amire nagyon büszkék vagyunk a Sziládiban. Egyértelmű volt a pályaválasztásod, hogy gyógyszerész leszel? Mondtad, hogy voltak kedvenc tantárgyaid, azokat csináltad. Mesélj.
Igazából tudatosság abban, hogy gyógyszerész lettem, nem volt. Azt tudtam, hogy mely tantárgyakat szeretem, mivel szeretnék tovább tanulni. Ez a biológia és a kémia volt. Ez ugye utána már jelentősen leszűkítette, hogy milyen területre fogok menni. És ezek után ugye fennmaradt a Rostán a gyógyszerész kar, jelentkeztem Szegeden a gyógyszerésztudományi karra, ahová felvételt is nyertem, úgyhogy ott Szegeden kezdtem meg a tanulmányaimat, és ott is fejeztem be az egyetemet.
Volt még más szak, amit megjelöltél, ami esetleg a fejedben volt?
Nem jelöltem meg semmi mást, tehát csak a gyógyszerész kar volt. Nem mondom, hogy nem motoszkált eleinte más is a fejemben. Az orvosi pálya, azon belül is pszichiáter szerettem volna lenni, de aztán végül is nem vállaltam ezt be, de azért foglalkoztatott mindig is ez a téma. Tehát amikor a szakgyógyszerészetihez csináltam a szakdolgozatot, akkor is ehhez passzoló témát választottam magamnak. Skizofrénia kezeléssel, akkor ezek a különböző pánikbetegségeknek a kezelése engem nagyon érdekelt, vagy érdekel most is, hogy mik játszódnak le az emberi elmékben, és hogy tudunk abba esetleg belenyúlni segítő szándékkal, hogy élhetőbbé tegyük ezen betegek mindennapjait. De végül maradt a gyógyszerész kar, úgyhogy igazából azt jelöltem meg elsőként és egyedüliként, és el is kezdtem ott rögtön az érettségi utána tanulást.
Az egyetemi évekből, Szegedről mire emlékszel? Mondjuk ez szerintem senkiben nem vetődött föl, hogy nem fognak felvenni ilyen szorgalmas előélettel. Hogyan teltek az egyetemi évek? Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat kell tanulni egy gyógyszerésznek, gondolom én.
Ahogy a gimnáziumi évek alatt kinyíltam, úgy zártam be az egyetemi évek alatt. Így visszaemlékezve nehézségekre emlékszek vissza. Nagyon sokat kellett tanulni, megterhelő volt, tehát nekem ez a buli élet, vagy ez az egyetemi élet, ez ott kimaradt. Tehát igazából nem fókuszáltam másra, csak is a tanulásra.
Nagyon sokan élik meg azt, hogy fordítva, tehát a gimnáziumi évek után, ugye szülői felügyelet után, végre szabadabban, maga az életforma is szabadabb. Hát igen, akkor nem feltétlenül gyógyszerész szakra kell menni, úgy tűnik.
Igen.
Egy kicsit még azt elfelejtettem, hogy a gimnáziumban tanárok voltak-e, akik nagyon a szívedhez nőttek, akik sokat segítettek, akár a tantárgyakban, akár másban.
Hát ugye a horvát házaspárt szeretném elsőként megemlíteni, akik nekem nagyon kedves tanáraim, és nagyon szívesen emlékszem vissza rájuk. Ugye a biológiát tanították nekem, emelt szinten aztán mindkettőjük, de nagyon szívesen emlékszem vissza az osztályfőnökömre, Dér János tanár úrra, és aki a kémiát tanította, Gavlikné tanárnő, ő most is itt van még a gimnáziumban, ő is nagyon sokat segített nekem.
Kolléganőm Anita, és egy ilyen felnőtt, vezetőnőt tanított annak idején, jaj, nem vagyunk már mi sem az első kanyarban. Szóval az egyetemi évek nem voltak könnyűek és felhőtlenek, ez olyan szomorú, hogy ismét egy kicsit be kellett zárkózzál, mert hogy nem volt másra idő. Hogyan folytatódott a pályád, életed?
Nem is azt mondom, hogy bezárkóztam, inkább egy dologra koncentráltam, csak is a tanulásra.
Tehát a barátok, a buli kimaradt.
Igen.
Igaz, fontos?
Valószínű, igen, de én úgy gondolom, hogy a gimnáziumi éveket azért felhasználtam egy kicsit erre, aztán másra figyeltem.
Hol helyezkedtél el, hol kezdődött a munka világa számodra?
Itt a belvárosi patikában kezdtem el dolgozni. Júliusban, ahogy megkaptam a diplomát, aztán én augusztus 1-jével már munkába is álltam.
Nem volt sok pihenő a kettő között?
Nem. Igazából nem is terveztem, tehát szerettem volna minél előbb elhelyezkedni, kipróbálni magam, úgyhogy így szerepelt a terveim között, hogy egyetem után esküvő és munka.
Ja, mert hogy a párválasztás is akkor ezek szerint közben megtörtént. No, halljuk.
A párválasztás is megtörtént, már jóval ezelőtt. Igazából mi már általános iskolában találkoztunk a férjemmel. Végül is, amikor én Kiskunhalasra kerültem, ő becsöppent az én látóterembe, vagy én az övébe. Tehát mi nagyon régóta ismerjük már egymást. 12 éves voltam, amikor mi megismerkedtünk, és elkezdődött köztünk ez a kapcsolat.
Megdöbbenésből megdöbbenésbe kerülök. Nem elég a kalandos általános iskolai évek. Ez is azt gondolom, hogy elképesztően ritka, hogy ilyen korán 12 évesen egymásba szeressen egy fiú meg egy lány, és mai napig most már gyönyörű, szép két gyermeket nevelnek. Ez azért ritka, tehát kevesen jártak, ahogy én visszaemlékszem, 12 évesen már egymással. Mit szóltak a többiek? Egy kicsit irigyek voltak a Vikire, de jó, neki már fiúja van.
Igen, az eleinte talán igen, volt ilyesmi is.
De azért megbirkóztatok.
Meg, persze, igen.
Az egyetem alatt gondolom, hogy azért más városba kerültetek. Hogy zajlott? Hogy tudtátok a kapcsolatot tartani az egyetemi évek alatt?
Szegeden végzett a férjem is, tehát igazából az egyetemi évek alatt mi egy helyen voltunk, sőt az egyetem utolsó évében már össze is költöztünk, tehát egy albérletben laktunk. Ez is hozzásegítette szerintem a kapcsolatunk megerősödését, ez az időszak. Sokat számíthattam a Szabolcsra, segített nekem. Úgyhogy ez még jobban összekovácsolt bennünket.
Na kérem, kedves hallgatók, hallunk egy példát arra, hogy nem feltétlenül 35 évesen, 40 évesen kell párt választani. Nagyon sok tanult egyetemet végzett nőre jellemző ez az életszituáció. Tehát lehet korán ezt. Már általános iskolában érdemes elkezdeni. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Benkő Viktóriával, a Belvárosi Patika vezetőivel. Maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot Benkő Viktóriával, a Belvárosi Patika vezetőjével. Hát én meglepetésből meglepetésbe sem, úgyhogy akik eddig lemaradtak, feltétlenül hallgassák meg az előző részeket is. Tehát, hogy nagyon korai szerelem volt férjeddel Szabolcssal, az egyetemet egyszerre végeztétek, ha jól gondolom, egy évvel előbb. Ő milyen pályán végzett, dolgozik?
Ő főiskolát végzett, történelem és művelődés szervező szakon. Jelenleg pártfogó felügyelőként dolgozik.
Kiskunhalasra kerültetek vissza, ugye itt volt a házasság, és a belvárosi patikában kezdte, tehát gyakorlatilag egy rettentően hűséges típussal ülök itt szemben. A család jutott eszembe közben, hogy édesapádék maradtak Kiskunhalason, vélhetőleg nem, mert ugye mondtad, hogy az ő munkája kapcsán elég gyakran kellett költözni.
Nem, most már egyedül vagyok Kiskunhalason, tehát a szüleim nincsenek itt, és a húgom is elköltözött Budapestre, úgyhogy most már csak én vagyok itt. Engem viszont ugye most már ide köt sok minden. Itt van a munkahely, a Szabolcsnak itt van a munkahelye, és a gyerekek, és ugye Benedek már iskolába jár, Abigail pedig kezdi az óvodát. Tehát most egy olyan helyzetben vagyok, hogy nem tervezem a változtatást.
Tehát akkor te hűséges maradtál Kiskunhalashoz, ahol a nagyon szép középiskolai évek teltek. Benedek mikor született? Ugye egy nagyon szép fiatalember és egy kis hölgynek az anyukája vagy.
Benedek 2007-ben született, ő most 15 éves, nagyfiú, és van egy pici kislány, ő 3 éves múlt most áprilisban.
Hát akkor családanyaként fel van adva a lecke egy kamasz fiú és egy óvodás kislány, no de erről később. Belvárosi patikában kezdted a pályafutásodat rögtön a diploma után. Mesélj azokról az évekről.
Azok megint egy nagyon jó évek voltak, egy nagyon jó időszak az életemben. Nagyon gyorsan beilleszkedtem, oda szeretettel fogadtak. Az akkori vezetőtől nagyon sokat tanultam, tehát még most is nagyon sokszor táplálkozok abból, amit tőle kaptam. Úgyhogy ezért ezúton is hálás köszönet illeti meg őt. Ő dr. Hajdú Lászlóné, Ilike, aki akkor vezette a gyógyszertárat, és felvett engem oda dolgozni.
Milyenek egy gyógyszerésznek a kezdő évei? Én például személy szerint azért nem lettem orvos sem, meg valószínűleg gyógyszerész sem, mert hogy azért nagyon nagy felelősséggel jár a ti munkátok. És én a rádióba hibázunk, kivágjuk a hanganyagnak azt a részét, valahogy tanárként is helyre tudom hozni, ha úgy érzem, hogy nem úgy sült el, ahogy terveztem. Szóval milyenek voltak ezek a kezdőévek? Izgultál, kiadtad, jól adtad ki, nem adtad ki? Mesélj, sztorizzunk egy kicsit erről a kezdőévekről.
Abszolút így van, ahogy mondod. Sok álmatlan éjszakám volt eleinte, de úgy gondolom, hogy ez így van jól. Tehát, hogyha az ember odaáll a tára mögé, akkor érezze a felelősséget, meg a súlyát annak, amit csinál. Sokszor volt ez, hogy eszembe jutott otthon, vajon azt kapta-e a beteg, vajon olyan hatáserősségben kapta-e, vajon úgy készítettem el azt a gyógyszert, hogy ez megfelel minden előírásnak. Aztán a tapasztalat megnyugtatja az embert, tehát ahogy telnek az évek, ugye egyre magabiztosabb, egyre biztosabb abban, amit csinál, úgyhogy ezek úgy szépen lassan elmúltak. De azért én úgy gondolom, hogy egy igazi jó szakemberben mindig benne van az, hogy 100%-osan odafigyeljek, mert hibázhatok, mert én is elronthatok valamit. Tehát ez szerintem egy fontos dolog, hogy ezt így éljük meg, és így álljunk oda a beteg elé.
Hát igen, talán ebben különbözik leginkább sok más szakmától a tiétek. Nyilván egy orvosi hasonló ilyen szempontból, hogy úgy nem nagyon szabad a hibának esélyt adni. Nekem van a családban gyógyszerész, és tényleg ő szinte mindent ilyen precízen, és nekem ez kicsit mindig szokatlan. De hogy igen, tehát ez vele jár ebben a munkával. Történt aztán váltás, hiszen Ilike, ahogy említetted, ugye nyugdíjba ment, és hogyan folytatódott a sorsa a patikának, és neked?
Előtte kitérnék még egy kis állomásra. 7 évet dolgoztam a belvárosi patikában, amikor elkezdett bennem úgy mocorogni egy gondolat, hogy talán valamilyen más területen is szívesen kipróbálnám még magam. És kimentem Kunfehértóra az Extractum Pharma gyárba dolgozni. ez idő alatt sem szakítottam meg a kapcsolatot a belvárosi patikával, tehát kint a gyárban napi 8 órán dolgoztam, és akkor utána én délutánonként még bejártam 3-4 órákat dolgozni a gyógyszertárban. Nem szerettem volna megszakítani azt a jellegű munkát sem, úgyhogy volt egy ilyen időszaka az életemnek, ez egy olyan 2-3 év volt, amikor így két helyen dolgoztam. És aztán jött a lehetőség, amikor Illike felajánlotta nekem, hogy rám gondolt a gyógyszertár vezetésének a megbízásával, amit én nagy örömmel elfogadtam, és kihívásként, örömként éltem meg ezt a lehetőséget, és akkor a gyárban a munkámat befejeztem, és akkor itt átvettem Illikétől a patika vezetését.
Akkor most ismét a kalandos Vikivel találkozunk, hogy így mondjam, mert egyrészt kipróbáltad magad, tehát a biztonságból a végre rutin jó értelemben kialakult, és kipróbáltad magad egy új helyen, utána pedig a patika vezetésben. Azért ez nagy döntés volt, gondolom. Férjed nem mondta, hogy Viki, ne, itt vannak a gyerekek, akkor még ugye a Benedek volt, támogatott, megbeszéltétek, gondolom.
A Szabolcs nekem egy nagyon nagy támasz, soha nem mondott ilyet nekem, hogy ne vágjak bele abba, amit én szeretnék, vagy amit esetleg elém tár így az élet. Mindig azon volt, hogy akkor azt a helyzetet fogjuk megoldani, és abban fog segíteni engem, és ez így is történt.
Meseszerű, nagyon-nagyon klassz dolgok ezek, innen fogjuk folytatni, hiszen tulajdonképpen vezetőként, hogy hogyan működik egy nő, konkrétan Benkő Viktória, a belvárosi patika vezetője, erről fogunk beszélgetni, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a mai beszélgetést. Partnerem a belvárosi patika vezetője, Benkő Viktória. Nagyon izgalmas, nagyon kalandos és nagyon fordulatos életút tulajdonképpen, amiről eddig meséltél. Ott tartunk, hogy tulajdonképpen Illikétől a belvárosi patika vezetését hát felajánlották, elfogadtad, és belevágtál. Itt kiszámoltuk a zene alatt, hogy közel 8 éve már vezeted a patikát. Hány beosztottal dolgozol?
9-en dolgozunk most a patikában velem együtt.
És két helyszínen, ugye?
Igen.
Mesélj erről az életút szakaszról. Én azt gondolom, hogy női vezetőként egyre több van, és a kimutatások szerint jól működnek, tehát kifejezetten jól működnek a női vezetők. Hogyan éled ezt meg te? Hogyan indult a történet, és hogyan éled meg ma?
Jó élmény volt nekem átvenni a gyógyszertár vezetését. Nyilván tele voltam félelemmel, meg frusztrációval, de egy dologban biztos voltam, hogy az a csapat, amelyiknek a vezetését elvállaltam, az segíteni fogja az én munkámat. Úgyhogy ennek biztos tudatában mertem nekivágni, ugye ismertem minden kollégámat, sőt, mi több, hát velük együtt dolgoztam, tehát én ott beosztottként kezdtem a munkát, tehát pontosan tudtam a legutolsó vagy legkisebb folyamatnak a működését, hogy épül fel, miket kell csinálnunk, milyen problémákba ütköztünk menet közben. Tehát úgy gondolom, hogy ez nekem nagy előny volt, hogy nem csak akkor találkoztam a munkatársakkal, akkor találkoztam a patikával először, amikor vezetőként oda bementem, hanem tulajdonképpen én ott nőttem föl, és tanultam meg minden folyamatot. Ezért ettől a részétől nem féltem. Tehát tudtam azt, hogy milyen feladatok várnak rám, tudtam azt, hogy körvonalazódott bennem, hogy én ahhoz hogy nyúlnék, hogy próbálnám megoldani, hogy szeretném csinálni. De azért ettől függetlenül nyilván volt bennem egy egészséges félelem, hogy tudom-e majd olyan jól csinálni, hogy meg tudok-e felelni minden elvárásnak. Aztán rájöttem, hogy minden elvárásnak úgysem fogok tudni megfelelni. Törekedni fogok rá, de meg kell találni azt az arany középutat, amikor mindenkinek jó.
Hát igen, általában egy vezetőnek ez az egyik legfontosabb feladata. A döntéshozás talán nagyon nehéz vezetőként. Ebben ugye azért ez egy picit új szituáció volt.
Igen, így van, ez a legnehezebb. Mert ugye, ahogy mondtam, tudtam, hogy a munka az gördülékenyen fog menni, mert ismertem a munkatársakat, tudtam, hogy kinek milyen a teherbíró képessége, miben a legjobb, miben gyengébb esetleg. Viszont ugye én nem voltam kipróbálva még abban a szerepben, amiben belecsöppentem, vagy amit elvállaltam. És igen, a legkritikusabb pont, amikor döntéseket kell hozni, mert akkor nincs segítség, tehát akkor nincsenek körülötted, hanem arra várnak, hogy akkor a választ megadd, és ők az alapján tudnak ugye tovább dolgozni, tovább menni, viszont innentől akkor a felelősség az enyém.
Milyen módszereket alkalmazol a döntéseknél? Gyorsan tudsz dönteni, vagy inkább vársz egy kicsit? Mesélj erről. Azt gondolom, hogy mindannyiunk valamilyen szituációban döntésekre kényszerül. Ez egy nagyon nehéz pont.
Én mindenképpen lassan hozom meg a döntéseket. Ez lehet, hogy egy kicsit hibám is, tehát lehet, hogy ezt egy picit fel kéne pörgetni, de még mindig úgy vagyok vele, hogyha válaszút elé kerülök, akkor nekem szükségem van időre. Először, hogy leülepedjen bennem, hogy milyen információim vannak ezzel kapcsolatban, aztán elkezdenek jönni a gondolatok, hogy hogy lehet megoldani, milyen lehetőségek vannak rá, és aztán ahhoz is idő kell nekem, hogy kiválasszam belőle azt, amit én jónak gondolok. Tehát idő, nekem mindenképpen szükségem van rá.
Nekem tetszik ez a dolog. Bödecs Pál lelkész mondta, hogy a gyorsaság mindig a háborúé, a békének mindig az idő, a lassúság, a tempója. Tehát nem biztos, hogyha valaki gyorsan hoz döntést, akkor jó döntést hoz. És hogy azért néha a rossz döntésnek hosszú ideig isszuk a levét. Komfortos vagy most már ezekkel a szituációkkal?
Úgy gondolom, hogy egyre jobban, igen. Tehát nyilván itt is szükség van a tapasztalatra. Szükség van arra, hogy teljen az idő, és érett legyek minden feladatnak a megoldására, de én jól érzem magam most a bőrömben, tehát szeretem ezt csinálni, szeretek bejárni a patikába, szeretem látni a munkatársaimat, nekem ők a második család. Elkezdtünk ugye erről beszélgetni, hogy a női vezető miért olyan, amilyen. És valóban én is ott látom a választ, hogy én családként tekintek rájuk. Vannak nyilván olyan helyzetek, amikor meg kell beszélni, hogy ezt így csináljuk, úgy csináljuk, mihez tartsuk magunkat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy én nem csak a főnökük vagyok, tehát van köztünk azért ettől egy szorosabb kapcsolat is.
Én egyébként azt gondolom, hogy valóban itt lehet a lényeg, úgyhogy hát a rádióban valamilyen szinten néhány embernek a munkáját én is koordinálom, és magam is úgy gondolom, hogy talán ez lehet a titka annak, hogy elég jól tudnak működni a női vezetők. Nyilván ennek van veszélye is, mert hogy azért nyilván a munkatársak mégsem a családja az embernek, tehát hogy tudsz azért határozott is lenni?
Hogyha nagyon megérett rá a helyzet, akkor igen. Viszont a végsőkig képes vagyok ezt kitolni. Tehát nem szerettek megbántani senkit, már pedig nyilvánvalóan ennek a vége az. Úgyhogy én ezt nagyon próbálom elodázni, de hogyha szükség van rá, akkor igen, természetesen meg kell tennem, mert hát itt az egész patikának a jövőjéről van szó, nem csak az adott emberről, hanem ugye egy közösség. Nagyobb közösségről.
Ezért működnek talán jól a női vezetők, amit elmondtál. A családi életet hogy tudod hozzáigazítani ezekhez a nagyobb terhekhez? Nyilván vezetőként több feladatod van.
Általában nehezen, de azért vannak könnyebb napok is, amikor olyan gördülékenyen megy minden. Meg úgy gondolom, hogy ahogy telik az idő, napról napra könnyebb lesz. Ugye most már a kislányunk is 3 éves elmúlt, kezdődik az óvoda, a nagyfiam gimnáziumba jár, tehát most már mindenki elkezdi az úgymond önálló életét, és ezáltal nekem is ugye rengeteg idő felszabadul. Úgyhogy nekem egyre több időm lesz arra, hogy még jobban felkaroljam a patikát, és minél több időt tudjak bent tölteni.
Igen, ez egy nagyon nehéz lavírozás, pontosan egyensúlyozás a két nagyon fontos terület között. Jut-e közben idő önmagadra sportolni, olvasni, filmezni, bármit?
Mostanában annyira nem. De azt hiszem, hogy majd most jön az az időszak, amikor újra egy kicsit magammal is tudok foglalkozni. És ezt úgy mondom, tehát, hogy én ennek örülök, hogy nekem van ez a két gyermek, és hogy nekem volt lehetőségem arra, hogy velük foglalkozzak, és volt lehetőségem arra, hogy közben a patikát is csináljam. Tehát nyilván nem volt könnyű, hazudnék, ha azt mondanám, hogy könnyű volt, de örülök neki, hogy így alakult az életem, és hogy mindkét területen azért valamilyen szinten azért helyt tudtam állni.
Azt gondolom, hogy ez így van, bizonyítja mindkettő terület. A most felszabaduló idődben befejezésképpen mit csinálnál szívesen? Ami most reméljük, hogy azért lesz saját idő is.
Olvasnék. Én régen nagyon szerettem, illetve most is szeretek olvasni, csak hát ugye az időm egy kicsit korlátozva volt. Nagyon szeretnék leülni egy fotelbe, és akkor kezembe venni egy könyvet. Szeretném, ha csönd lenne magam körül egy-két órára, de ezek nyilván csak... Erre az egy-két órára kérem azt a csöndet, utána szeretnék visszakapni újra mindent. Csak megpihenni egy picit, és egy kicsit mással foglalkozni.
Viki, nagyon köszönjük ezt a beszélgetést, kívánjuk ezt a feltöltődést, bekuckózást, és nagyon örülünk, hogy itt voltál, nagyon jó volt belelátni az életedbe, és kívánunk további erőt, örömöt és sikereket a családban, a patikában.
Nagyon szépen köszönöm, Ági. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és szeretnék elköszönni a hallgatóktól is.
Hallgatóknak köszönöm, hogy velünk tartottak. Benkő Viktóriával beszélgettünk, a Belvárosi Patika vezetőjével, életútriportban, gyerekkorról, családról, vezetőként való működésről. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.